Mögöttem látjátok a főcímet, szimpatikus cím. Mármint a szenvedés része. Ki az, aki szeret szenvedni? Erre a kérdésre általában nagyon valaki nagyon határozottan jelentkezik, akkor azt mondjuk, hogy akkor egy pszichológust ajánlunk neki, vagy egy lelkészt, vagy nem tudom, vagy egy pszichiátert. Vagy nem mondott igazat, és egy bűnvallásra késztetjük. A szenvedés az nem egy szimpatikus dolog. Senkinek az életében nem egy ilyen vágyott dolog, hogy milyen jó lenne szenvedni egy kicsit. De mégis azt kell mondani, hogy az élethez hozzátartozik a szenvedés, és azt szeretném most kérni, hogy amikor a Tesszalonikai levélből felolvasok egy szakaszt, akkor próbáljátok figyelemmel kísérni azt, hogy milyen szenvedés, vagy nehézség, vagy probléma, vagy akadály jelentkezik itt. Én amikor végigolvastam ezt a szakaszt néhányszor, egyből azt láttam, hogy rengeteg szenvedés és rengeteg probléma halmozódott föl benne, és hát ezért arra vezetett a Szentlélek, hogy beszéljünk most a szenvedésről, hogy mi az értelme a szenvedésnek, vagy hogyan lehet a szenvedést kezelni. Akinél van Biblia, arra kérem, hogy az 1 Tesszalonika 2-nél nyissa ki Isten igéjét. És folytatni fogom tehát a második fejezet 14. versétől, a múlt vasárnap a Laci 13-ig jutott el, tehát a 14-től folytatjuk. Mert ti testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat a szenvedéseket szenvedtétek el ti is saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek az Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de utól is éri őket az Isten haragja végérvényesen. Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekszünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? A mi Úrunk Jézus Krisztusban, színe előtt az ő eljövetelekor, bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldjük Timóteust, a mi testvérünket, a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjunk valamit a hitetekről. Nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor. Sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre felélettünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket, a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgunk, könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket és kipótolhassuk hiteteknek a hiányosságait. De maga, a mi Istenünk és Atyánk, a mi Úr Jézus Krisztus egyenegesse utatokat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket és tegye fedhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön a szentjeivel együtt. Amen. Ez egy hosszabb szakasz volt, de ebben a hosszabb szakaszban több olyan részt lehet látni, amikor a szenvedésről van szó. Szeretnék mutatni nektek néhányat. Kiemeltem ebből a szakaszból a következőket. Azt mondja Pál apostol, hogy ugyanazokat a szenvedéseket szenvedte el a tesszalonikai gyülekezet, mint amit ők elszenvedtek. Őket korábban üldözték a zsidók, és aztán tesszalonikaiak is, akkor elfogadták az evangéliumot, őket is elkezdték piszkálni, és őket is elkezdték üldözni. Aztán azt mondja a 18. versben, hogy szerettünk volna elmenni hozzátok, de megakadályozott bennünket a sátán. Hát ez is a szenvedésnek az egyik formája, amikor szeretnél valamit nagyon megtenni, ráadásul az Isten szerint való dolog, az jó dolog, és az ördög egy sorrompót leenged előtted, és nem tudsz tovább menni. Ez elég idegesítő, nehéz helyzet, és ez szenvedést okoz az embernek. Aztán azt is látjuk a Bibliában, hogy Pál apostol örül annak, hogy annak ellenére, hogy vannak szenvedések, nehézségek, kísértések a tesszalonikai gyülekezetben, ezek a megpróbáltatásokban szilárdan tudtak maradni, és nem omlott össze a hitük, nem osztott föl a gyülekezet, megmaradt a Krisztusban. De voltak megpróbáltatások. És gondolj csak most a te megpróbáltatásaidra. Amikor jönnek ilyen élethelyzetek, amit úgy nevezünk, hogy megpróbáltatás, az hát a szenvedéssel jár. Annak nem örül senki. És aztán azt mondja, hogy előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és aztán titeket is üldözni fognak. Szereted, amikor üldöznek téged? Ugye nem? Az üldözés szintén szenvedéseket, nehézségeket hoz az embernek az életében. És azt is látjuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy minden bajunk és üldöztetésünk között azért Isten megvigasztal bennünket, vagy megvigasztalta őket. Szóval egy keresztény embernek az életében, egy szolgáló, Istennek elkötelezett ember életében ott lehetnek a szenvedések, a nehézségek, az ördögnek a különböző akadályai, lehetnek megpróbáltatások, lehetnek bajok és nehézségek, de ezt valahogy kezelni kell, valahogy meg kell oldani, mert nem az a jó, ha folyamatosan szenvedünk, és aztán a szenvedésnek örülünk, hanem a szenvedés egy dolog, amit valamilyen módon kezelni kell az embernek az életében. Ezekben a különböző bevásárlóközpontokban a legszínesebb dolgokat meg lehet venni. Szerintem mindannyian ezekben vásárolunk. És képzeljétek el, ha lennének olyan bevásárlóközpontok, ahol hát nem ilyen fizikai tárgyakat lehetne kapni, hanem pénzért mondjuk élethelyzeteket lehetne megvenni. És mondjuk a bevásárló központnak az egyik részén árulnák az ilyen negatív előjelű élethelyzeteket, szenvedés, nyomorúság, összeomlás, betegség, fájdalmak. Szóval ilyen dolgokat lehetne venni az egyik oldalon, és a kicsit arrébb mész, és a másik polcokon meg ott lenne a boldogság, az öröm, a dicsőség, a nagy karrier, mindenféle élvezetek, ami boldogságot okoz az embernek. Melyik oldalra mennél? Nagyon egyszerű a kérdés, igaz? Ha lenne pénzed, és lenne lehetőséged rá, akkor megvennél minden olyat, ami jó, ami örömöt hoz, ami élvezet, ami valami pozitív dolgot ad az embernek az életébe. És a másik oldalon szerintem csak azok lennének, akik ajándékot vesznek, nem? Valaki másnak esetleg lehet, hogy úgy gondolja, nekem nem kell, de lehet, hogy szomszédomnak, anyósomnak, nem tudom, valakinek viszek egy kis ajándékot, és lehet, hogy ott vásárolnának azért emberek. De szerintem magának senki nem akarna ott bármit is venni. Főleg nem úgy, hogy még pénzt is ad érte, értéket ad érte, hogy valami negatív jön az életébe. Szóval a szenvedésre azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Így van? Valaki nagyon szent és nem mer bólogatni. De azért azt mondhatnánk őszintén, hogyha fölkínálja bárki a szenvedést, akkor inkább azt mondod, hogy hagyjuk ezt is. Inkább akkor másé legyen, tehát annyira nem akarsz a sornak az elején lenni. De mégis a szenvedés az hozzátartozik az ember életéhez. Szóval szenvedés. Azt mondjuk, hogy nem akarunk szenvedést venni, pedig a Biblia arról beszél, hogy Ádám és Éva, amikor ott voltak a paradicsomban, Isten ingyen adta nekik az áldást, a dicsőséget, a békességet, az örömöt, minden élvezetet, amit ember átélhet, az ingyen megkapták. És Isten azt mondta nekik, hogy ebbe a kertbe itt van minden is. Bárhonnan bármit vehettek, szabadon használhatjátok. De abban a kertben van egy olyan polc, vagy van egy olyan fal, mihez ne nyúljatok hozzá. Mert hogyha szeretnétek ebből is venni, azt is lehet, de annak lesznek következményei. És mit csináltak? Jártak ebbe a hatalmas nagy bevásárlóközpontba, ebbe a gyönyörű szép kertbe, ami az Éden kert volt, és élvezték annak minden jóságát, minden örömét és minden áldását, és egyszer az ördög elérte náluk, hogy azt mondták, hogy milyen jó lenne a rosszat is kipróbálni. Milyen jó lenne megtudni, hogy mi a rossz. Pedig Isten megmondta neki, hogy ez a jó és a rossz tudásának a fája. Hogyha ehhez hozzányúlsz, ha ezt magadhoz veszed, akkor kitárulkozik előtted a gonoszság, a rosszaság, a fájdalom, a nehézség, minden, ami negatív. És Ádám és Éva mit csinálnak? Azt mondják, hogy próbáljuk ki. És kipróbálják, és mi lesz a következménye? Tényleg a rájuk ömlik, és a világra ömlik mindenféle gonoszság, mindenféle negatív dolog, fájdalmak, keserűségek, nyomorúságok, és hát tulajdonképpen ennek az eredményét idézőjelben élvezzük mi is ma, hogy megszületünk erre a világra, de amikor elkezdjük az életünket, nem csak öröm és áldás és boldogság van az életünkben, egy csomó nehézség és fájdalom és szenvedés is van az életben. Mert hát Ádám és Éva nem bírt magával, igaz? Hát ez van. És nem kell őket okolni, mert ezzel nem biztos, hogy megoldjuk a problémánkat. A Biblia azt mondja, hogy mivel ezt ők megtették, Isten ítéletet hirdetett, és azt mondta, hogy mivel a gonoszságot magatokra engedtétek, például, hogy fájdalommal fogod megszülni a gyermekedet. Ami pedig egy nagy áldás, nem? Egy édesanyja, amikor megszüli a gyermekét, ez egy áldás, ez egy öröm. És valahogy nem hiányzik ehhez a nagy fájdalom, de mégis benne van. És ez a bűnnek a következménye, hogy hozzányúltak valamihez, amihez nem kellett volna, hogy hozzányúljanak. Vagy Isten azt is mondja, hogy kedves Ádám, eddig, amit tettél, és dolgoztál, és művelted a kertet, vagy rendezted a dolgaidat, ez olyan örömet okozott neked, és boldogságot adott neked. De ezután, amikor dolgozni fogsz, akkor keményen kell dolgozni, verejtékkel kell dolgozni majd, lesznek szenvedések a munkába. És hát Ádámnak ezt is meg kell tapasztalni. És azóta tulajdonképpen az, hogy szenvedés, az, hogy verejtékkel kell dolgozni valamiért, az, hogy negatív dolgokat átélünk, ezek mind-mind az élet hétköznapi oldalához hozzátartoznak, és hát mindenki bőven kap ebből, igaz? Mindenki átéli ezeket napról napra. Nemrég itt volt Magyarországon a Dalai Láma. Még tudjátok, hogy mit képviselnek a buddhisták? Szenvedés a születés, szenvedés az élet, és szenvedés a halál. Tessék? És ezt lehet ismételgetni. Ez egy alaptényező a buddhizmusnak a filozófiájában. Szenvedés a születés, szenvedés az élet és szenvedés a halál. Legyetek boldogok. Szóval, de mi nem buddhisták vagyunk, dicsőség az Úrnak, mi baptisták vagyunk, vagy keresztények vagyunk, és Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. A kettő közül, ha lehet választani, melyiket választod? Egy buddhista szenvedést, hogy mindig ilyen körforgás van, és minden szenvedés, és majd egyszer valamikor, majd a szenvedésben nem tudom, hová fogsz eljutni. Vagy pedig Krisztus megragadni, ahol jön az élet, az áldás, az öröm. Szóval nem mindegy. De mi keresztények vagyunk, és ezért Krisztusban maradunk, és szeretnék ma néhány dolgot elmondani a szenvedéssel kapcsolatban. Három ilyen alap szenvedési történetet megmutatni, ami talán segít nekünk abban, hogy fölismerjük azt, hogy a szenvedésnek milyen szintjén vagyunk, vagy hogyan kell kezelni a szenvedést. De mielőtt mindezt megtennénk, nézzük meg azt, hogy milyen fajta szenvedések vannak. Alapvetően vannak a fizikai típusú szenvedések, amikor a testet fáj. Tehát ez lehet valami sérülésnek a következménye, egy balesetnek a következménye, vagy beteg vagy és fáj valamid, hogy segítsek, lehet, hogy valaki még ezt nem ért, tehát fáj a fogad, és akkor általában ebben nagyon szoktak szenvedni az emberek, amikor a foga fáj valakinek, vagy a feje fáj valakinek, és akkor ez egy olyan nyomasztó érzés, amit nem tudsz nagyon kikapcsolni, mert hát fáj, az ott van, és fizikailag folyamatosan ott van az életedben. Tehát vannak ezek a fizikai fájdalmak. De a fájdalom nem csak fizikai síkon jelentkezik, hanem a fájdalomnak van egy ilyen lelki oldala is. Van, amikor az embereknek nem a foga vagy a feje fáj, hanem a lelke fáj. És azt lehet mondani, hogy nagyon sokszor a lelki fájdalmak azok sokkal gyötrőbbek tudnak lenni, sokkal nehezebb időszakot jelentenek az ember életébe, mint amikor valakinek csak a foga fáj, vagy csak a feje fáj, vagy csak a keze fáj. Vannak ezek a lelki gyötrelmek. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy ellenséges a környezeted, és soha egy jó szót nem szólnak hozzád, és ez úgy lelkileg egy fájdalmat okoz neked. Lehet, hogy valakinél az okoz lelki fájdalmat, hogy megtett valamit, és tudja, hogy ezt nem kellett volna. És ott van a bűntudat benne. És a bűnnek a következménye egy ilyen lelki gyötrelem, egy fájdalmat jelent. Vagy fordítva is működhet, hogy tudod, hogy meg kellene tenned valamit, már régen meg kellett volna tenned, és nem tetted meg. Vagy esetleg már nincs is lehetőséged, hogy megtedd. Az elmulasztott lehetőségek is okozhatnak lelki fájdalmat az embernek. És úgy érzi az ember, hogy ezt nem, alig bírom földolgozni, megérteni, hogy mi történik, de valamit kihagytam, és ez nagyon fáj nekem. Szóval a lelki fájdalmaknak különböző része lehet, vagy különböző módon megnyilvánulhatnak. Lehetnek különböző félelmek, szorongások, mindenféle fóbiák, ami tulajdonképpen nem fizikailag hat rád, hanem egyszerűen lelkileg gyötör téged. Félsz a jövőtől, félsz a holnaptól, félsz akármitől, emberektől, valaki Istentől fél, fél a haláltól, fél valamitől, és ez fizikailag nem egy megfogható dolog, de valamilyen módon nyomorítja a lelkét, és ez a félelem gyötri őt. Szóval vannak ezek a lelki típusú fájdalmak, és vannak a fizikai típusú fájdalmak. A Biblia nagyon-nagyon sokat beszél erről, hiszen Isten alapvetően helyre akar állítani bennünket. Tudomásul kell venni, hogy az élet velejárója a szenvedés, a nehézség, mindenféle nyomorúság, de alapvetően ezeken Isten keresztül akar vinni bennünket, és valami jobb úton felé vezet bennünket. Tehát nem azt akarja, hogy szenvedés az élet és kész. Tehát ez a buddhista hozzáállás, tudjátok, de nem buddhista, baptista most, oké? Okay? Tehát, hogy Istennek nem ez a terv, hogy szenvedj, és aztán majd lesz valahogy, hanem ha van is szenvedés, mert ezt most nem lehet kivenni az embernek az életéből, mert ez benne van, Isten ezen keresztül akar vinni bennünket, hogy a végén győzzünk. Szeretnék valamit mutatni, ami a szenvedésnek az egyik típusát mutatja be. Ez nem más, mint Jónásnak a szenvedés története. Jónásnak a történetét a legtöbben ismeritek. Az alap probléma az ő életében egy bizonyos helyzetben az volt, hogy Isten azt mondta neki, és ezt ő világosan megértette, hogy menjél, indulj el Ninivébe, egy bizonyos városba, és ott prédikálj, és ott hirdesd az én igémet. Miután ezt Jónás megértette, és nagyon egyértelmű volt neki, hogy mit kell csinálni, elindult az ellenkező irányba, és elment egy Tázusz nevű város irányába. És ez a döntése olyan fájdalmakat és nehézségeket okozott az életébe, ami hát szerintem az életének a legnagyobb traumája lehetett. Majd ha egyszer találkozunk a mennybe, akkor kérdezzétek meg, hogy mi volt a legnehezebb életszakasz a te életedben. És Jónás biztos, hogy azt fogja mondani, hogy akkor, amikor nem engedelmeskedtem Istennek, amikor nem Ninivébe mentem, hanem elmentem Tázusz irányába, és ott volt tengeren egy nagy vihar, és ott történt, ami történt. Vagyis az történt, hogy Isten nem akarta tovább engedni őt, és az engedetlensége miatt lett egy nagy vihar, úgy tűnt, hogy az egész hajó el fog veszni már, és aztán elkezdték kidobálni a hajóból a dolgokat, értékeket, mindent, hogy megmentsék a hajót, és aztán kiderült, hogy itt nem az a probléma, hogy túlsúlyos a hajó, még csak nem is az a probléma, hogy nagy a szél, vagy nagy a vihar, hanem az a probléma, hogy ott van Jónás a hajón, aki engedetlen Istennek. És amikor kidobták Jónást, akkor mi történik? Azonnal megoldódott a probléma. És aztán zuhan lefelé, azt mondja, hogy a mélységekig lezuhant, egy cethalnak a gyomrába landolt végül is, és ebben a helyzetben, ott a tengernek a mélyén valahol, amikor ez az egész összeállt benne, hogy milyen szörnyű helyzetben vagyok, milyen kilátástalan az életem, ez egy szenvedés helyzet, nem? Tehát képzeld el magad, ha egy ilyen helyzetben lennél, biztos, hogy nagyon szenvednél. És mit kell ilyenkor csinálni? Jónás ott a cethalnak a gyomrában, a legmélyebb ponton elmond egy nagyon őszinte imádságot. Nagyon őszintén kitárja a szívét Isten felé, és ez a nagyon mélyről jövő imádság a legmagasabb szintekre eljut, egészen a mennyei dicsőségbe eljut, és Isten megszabadítja őt. Azt mondja a Biblia Jónás imádságával kapcsolatban, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Vagyis a nyomorúság, szenvedés, vagy fájdalmak között. Tehát az Úrhoz kiáltottam, és Isten mit csinál, amikor nyomorúság, szenvedés között hozzá kiáltunk? Meghallgat. Még egy Jónást is, aki egyébként hát alapvetően engedetlen volt. Azt mondja, a halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad a hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámot átcsapott fölöttem. Eléggé érzékeltetően mutatja, hogy mennyi nehézség, mennyi fájdalom érte őt, hogy teljes kilátástalanság, teljesen vége mindennek, minden reménységnek. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodban. Már életemet fenyegette a víz, a mélység és az örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Ez a vég, amikor már nincs tovább, amikor nincs semmi reménység. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Hát fizikailag is, meg aztán lelkileg is ott volt, egészen mélyen. Örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem, amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Tehát Jónás ott szenved a halnak a gyomrába, és végre kimond egy imádságot. És ennek az imádságnak az lesz az eredménye, hogy Isten fölhozza őt a legmélyebb pontról, a legkilátástalanabb helyzetből, amikor azt mondja, hogy már a fejemen vagy a torkomon van a hínár, tehát hogy itt a vég, tehát nincs tovább. És ebből a helyzetből, a szenvedés legmélyebb pontjából Isten fölhozza őt, és egy új lehetőséget ad, mert elkezd őszintén imádkozni Istenhez. Hadd kérdezzem meg, hogy ki volt az oka Jónás szenvedésének? Kimondhatjuk ezt, hogy Jónás? Tehát rosszkó volt, rossz helyen, rossz hajóra szállt föl, nem nézték az időjárás jelentéseket, vagy a hajós kapitány volt gyakorlatlan. Tehát ki volt az oka annak, hogy ő egy ilyen mély szenvedést és egy ilyen nagyon nyomorúságos időszakot kellett, hogy átéljen? Hát csak Jónás, senki más. Tehát senkit nem okolhatott volna, hogy ő volt, ő csinálta velem. Ő maga mondja a hajón a hajós kapitánynak, amikor keresik az okát, hogy miért történik ez a veszedelem, és hogy mindjárt el fogunk veszni mindannyian, és miért történik ez, akkor ő azt mondja, hogy én miattam van, dobjatok a tengerbe, és megszűnik a probléma. Vagyis ő kimondja saját magával kapcsolatban, hogy én vagyok a probléma. A szenvedésnek, a nyomorúságnak, és minden fájdalomnak, amit átéltem, én vagyok az oka. És ezért csúszok lefelé, és kilátástalan a helyzetem. És aztán, amikor imádkozik a mélyben, aztán elindul fölfelé, és Isten fölhozza. Jónásnak ez a szenvedés története tulajdonképpen így lehet ábrázolni, hogy megy az élete normálisan, mint egy átlag profétának az élete, biztos normális egzisztenciája volt, szeretett prédikálni, vagy Isten üzenetét elmondani, élte az életét, és volt egy pont, amikor az engedetlensége miatt így gyorsan lezuhant. És aztán még az utolsó pillanatban ezt az őszinte imát elmondta, és aztán Isten fölhozta. De ahogy rajzoltam, itt látjátok, hogy a V betűnek a két felső pontja között igazán nincs különbség. Eltelt X idő, de nem egy magasabb szinten tudta folytatni, hanem ahol abba hagyta. Ugyanis amikor följön a felszínre, Isten fölhozza, és nem engedi, hogy a cethal megemészze őt, és nem engedi, hogy belepusztuljon, akkor mit mond neki Isten? Hogy akkor... Hello, Jónás, szia. Minden oké? Okay? Jól érzed magad? Végre. Akkor mit kell csinálni? Ja, akkor megyünk Ninivébe. Eltelt egy kis idő, de semmi nem történt igazán, csak az, hogy ő megjárta a mélységeket, és visszajön, és ugyanolyan szinten kell, hogy folytassa. Tulajdonképpen ugyanazon a ponton kell, hogy folytassuk. És ez fontos megjegyeznünk, hogy amikor a szenvedést mi okozzuk saját magunknak, a saját bűnünk, a saját engedetlenségünk, a saját hitetlenségünk miatt történnek szenvedések, akkor lecsúszunk. És hogyha Istenbe kapaszkodunk, Isten föl fog emelni bennünket, de ez nem a dicsőség lesz, hanem a kegyelem. Hogy éppen, hogy csak ugyanarra a szintre visszajövünk, és Istennek az üzenete ugyanaz lesz, mint 2 héttel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt volt. Semmi újat nem fog neked mondani Isten, mindig ugyanazt mondja. Emlékszel? Ja, akkor nem sikerült, akkor próbáljuk meg még egyszer. Ha még egyszer nem sikerül, akkor lehet, hogy még egy nagy V-betű lesz belőle, és olyan, mint a gazdasági válság, tudjátok, mostanában mondják a gazdasági szakemberek, most 1V vagy W lesz belőle, vagy 3V, nem tudom, sok minden várható még, de ha nem engedelmeskedik valaki Istennek, akkor lehetnek W-k, meg W-k, meg sok milyen www pont, és nem weboldalt kell beírni utána, valakinek ez az élet görbéje. Mert nem engedelmeskedett Istennek. Még egy dolgot fontos megemlíteni az ilyen típusú engedetlenségnél, hogy aki a saját bűne, saját hibája miatt kerül ilyen helyzetbe, az általában másokat is magával ránt. Hát igaz, hogy a cetha a gyomrában egyedül volt, tehát nem volt társaság, nem volt kivel beszélgetni, csak Istennel, és ez biztos jó is volt neki. De gondoljatok bele, csupán azzal, hogy ő engedetlen volt Istennek, felszáll egy hajóra, és lehet, hogy az a hajós kapitánynak a vállalkozása tönkrement. Kidobják az összes értéket, amit azért tettek a hajó, hogy valahonnan valahová szállítsák. Nem tudom, hogy akkor volt a biztosítás, hogy utána bejelentette a biztosítónak, hogy mennyi kár volt, és a vihar miatt kifizették neki, vagy nem. De csupán Jónásnak az engedetlensége egy csomó embernek lelki fájdalmat, lelki gyötrelmet jelent, majdnem a halálba viszi őket, és egy csomó anyagi veszteséget is jelent. És persze Isten kegyelmes, fölemeli Jónást, de azért mások is szenvednek miatta. És gondolj bele, ez veled is és velem is így van. Én is sokat szenvedtem már mások bűnei miatt, és te is. Semmi között nem volt egy bizonyos helyzetben, csak azért ért téged fájdalom, mert valaki bűnös volt, valaki engedetlen volt, valaki valami gonoszságot akart elkövetni, és hát te is ott voltál. És az is meg lehet, hogy te voltál engedetlen, és miattad voltak mások nehéz, kerültek mások nehéz helyzetbe. Ugye mind a kettő lehetséges. Szóval van ez a Jónás típusú szenvedés, ami bárkinek az életében megjelenhet, és ennek a típusú szenvedésnek a megoldása az mindig úgy történik, hogy beismerem, hogy én vagyok a problémának az oka. Amíg elkezdek másokra mutogatni, hogy nem ismerem föl, hogy én tettem ezt, és miattam van ez az egész, addig nem fogok előre jutni. A Jónás típusú szenvedés az mindig kétesélyes lehet. Lehet valaki, aki belepusztul egy ilyenbe, mert nem akarja Istennek a kegyelmét elfogadni, nem ismeri be a saját bűnét. Jónás ebből sokat tanult, de látjátok, ott folytatta, ahol abba hagyta. Isten is, meg ő is, mintha az idő megállt volna. És éppen, hogy csak lement a hal gyomrába, meg visszajött, de tulajdonképpen maradt minden. Ez a Jónás típusú szenvedésnek a története. Van egy másik típusú szenvedés, amiről a Biblia sokat beszél. Ezt én úgy neveztem, hogy a tékozló fiúnak a szenvedés története. A tékozló fiú története is nagyon ismert. Ott hagyja a szülői házat, idő előtt elkéri a gazdagságát, a vagyonát, elmegy és elver mindent. Elfogy a pénz, elfogy a dicsőség, elfogynak a barátok, minden elfogy, ami pozitív lehet, és ott marad ez a kedves tékozló fiú teljesen egyedül, és mindaz, amit ő átél ebben a helyzetben, az csak negatív lesz utána. Mert magányos, mert nincs pénze, éhezik, nyomorultul érzi magát, nincs munkája, semmi nincs, tehát egyedül marad. És amikor végre valaki, hát akkor egy ilyen alatos munkára fölfogadja, és elkezd dolgozni, hogy éppen az életét megtartsa, akkor elkezd gondolkodni ez a kedves tékozló fiú. És ebben a fajta szenvedésben elindul valaki egy úton, és mindig van egy nagy kérdés, hogy amikor a tékozló fiú a szenvedésének a mélypontjára érkezett, volt egy kérdés, után mit kell csinálni? Mit kell csinálni, amikor elfogy a pénz? Mit kell csinálni, amikor nincs barát? Mit kell csinálni, amikor elfogy a vagyon? Amikor már kiégett az életem, már mindent kipróbáltam, és semmi nem okoz örömöt. Mi van akkor, ha szeretnék még élni, de hogy kell tovább menni? És ilyenkor általában két lehetőség van. Az egyik lehetőség, ami a negatív típusú lehetőség, valaki azt mondja, hát oké, veszünk föl kölcsönt, és megoldjuk, valahogy tovább megyünk. Vagy keményen fogok dolgozni, és ha keveset is fizetnek, meg disznókat kell őriznem, nem baj, majd lesz valahogy, keményen dolgozok, és majd csak újra fölküzdöm magam. Vagy esetleg azt mondja, hogy hát én olyan sok embernek segítettem, egy óriási vagyont szórtam széjjel, mindenkinek fizettem, mindenkinek az életére pozitív dolgokat vetettem el, hát tulajdonképpen megérdemelek én is egy kis jót. Hát mit kell csinálni? Hát én adtam, ha nem akarják visszaadni, akkor visszaveszem. És sokan így gondolkodnak, hogyha tönkre megy az élete, ha nem lehet ezt becsületesen, normálisan lerendezni, akkor elkezdünk lopni, csalni és hazudni. Mert valahogy meg kell élni. Tehát vannak ezek a típusú válaszok, ugyanakkor van egy másik válasz, amire rájön a tékozló fiú, és azt mondja, hogy vissza kell menni az apámhoz. Vissza kell menni az Istenhez. Vissza kell menni oda, ahol elrontottuk a dolgokat. És ez a megtérésnek a története. Nagyon-nagyon sok ember ezen a világon azért szenved, mert nem akar megtérni Istenhez. Gondoljatok csak bele, akár lehet, hogy a te életedben is volt ilyen. A megtérésnek az elodázása, a megtérésnek az elutasítása, az nagyon-nagyon sok embernél olyan szenvedéseket és nehézségeket hoz, talán nem is érti, hogy miért van, de egyre nehezebb lesz az élete. Mert Isten fölkínálja a kegyelmet, és ő nemet mond erre. Szóval vannak a tékozló fiú típusú szenvedések, amelyeknél ott van a kérdés, hogy hogyan válaszolunk ezekre a kérdésekre. Hogy megtérünk, vagy pedig saját erőből megpróbáljuk megoldani a helyzetünket. És ha megtérünk, akkor Istennek van kegyelme, és helyreállít bennünket. Ha nem térünk meg, akkor a szenvedéssel együtt elkezdhetünk próbálkozni. Szóval ez a fajta szenvedése az, ami vagy a mennybe visz bennünket, amikor átéljük ezt, vagy pedig elkezdünk erőlködni, és a vége a pokol. Vége az Istennek az ítélete. Van egy harmadik típusú szenvedéstörténet is, amit szeretnék még megemlíteni. Ez nem más, mint Jobbnak a szenvedése. A Biblia talán erről ír a legtöbbet, hogy Jobb egy olyan ember volt, aki igaz ember volt, Isten szerető ember volt, hűséges volt. Lehet, hogy azt mondhatnánk, ha most ide hívhatnánk Jobbot, ide állíthatnánk, és azt mondanánk, hogy figyeljetek, legyetek olyan, mint Jobb. Ő a minta. Ez az etalon. Tehát ő nála minden rendben van. Jó családapa volt, jól kezelte a vagyonát, szerette az Istenét, odafigyelt a családjára, megbecsült ember volt. Szóval minden rendben volt vele. Mégis az életébe jött egy óriási szenvedés. És hogyha Jobbal kapcsolatban a szenvedésre gondolunk, akkor arra a kérdésre mit válaszolunk, hogy Jobbnál ki okozta a szenvedést? Miért volt ekkora nyomorúság az életébe? Ki volt az oka ennek a szenvedésnek? Hát azt mondjuk, hogy Sátán, és az igaz. Valaki lehet azt mondta egyszer nekem erre a kérdés, hogy Isten. Vagy Isten okozta. Ez igaz? Hát megengedte. Hát Isten benne volt. Tehát nem Istenen kívül történtek ezek a dolgok, hogy egyszer csak úgy odafigyelt Isten, hogy jaj, szegény Jobb, ami történik, nem is figyeltünk rá, és akkor most valahogy oldjuk meg a helyzetét. Isten nagyon-nagyon jól tudta, hogy mi fog következni. Látta előre a következő napokat, heteket, hónapokat, éveket, mindent látott előre Isten, de alapvetően az ördög okozta ezt a szenvedést, ezt a nyomorúságot Jobbnak az életébe. Tulajdonképpen teljes egzisztenciális összeomlás, egészségileg teljes összeomlás, a becsülete, az a tekintély, ami neki volt, minden elszállt. Tulajdonképpen semmilyen nem maradt, és ebben a helyzetben Jobb tulajdonképpen nem másra tekint, mint Istenre, és azt mondja, hogy Isten adott nekem minden jót, Istennek joga van elvenni minden jót, hát ez van. Erre jut végül is Jobb. És igaza volt? Sokáig gondolkodik, és a gyötrelmeiben sok-sok vívódáson keresztül sok mindent elmond Istennek, sok mindenre választ is kap, de alapvetően az a konklúziója az egésznek, hogy Isten adott mindent, és Istennek joga van elvenni mindent. És nem baj, mert ha Isten mindent is elvisz, és semmi nem marad nekem, és jön a halál, akkor én majd meg fogom látni őt. Mert volt egy élő hite ennek az embernek. Egy olyan hite volt ennek az embernek, ami tulajdonképpen hát példaértékű, vagy ezért mondja a Biblia, hogy Jobb egy fedhetetlen életű ember volt. Jobbnak a történetét én így tudnám ábrázolni, hogy élte az életét egy jó magas szinten, és jól mentek a dolgok. Jött a Sátán, és összeomlott minden, és egy nagy mélységbe került. De hogyha Jobbnak a történetét tanulmányozzuk, és a Jobb könyvének a végét is elolvassuk, akkor egyszer volt egy pont, amikor Isten beavatkozott, és azt mondta, hogy a Sátán nem mehet tovább ennél a pontnál, és itt meg fogunk állni. És akármilyen szenvedés volt, akármilyen nehézség is volt Jobbnak az életében, ezt megállítjuk, és innen jön Istennek az áldása. És nézzétek csak meg, ez nem egy ilyen Jónás típusú görbe, igaz? Van egy V betű benne, de az Isten áldása az a sokszorosa, mint ami előtte volt. Egy sokkal magasabb szinten folytatta az életét, mert megtapasztalta a nehézséget is, de megtapasztalta a nehézségben, a fájdalmakban az Istennek a jelenlétét is, hitt Istenben, és Isten egyszer megállította a szenvedést, és fölemelte őt. És azt mondja a Biblia Jobbal kapcsolatban, ez a Jobb könyvének a 42. részében van leírva, az Úr pedig jobban megáldotta Jobbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 ezer juha, 6 ezer tevéje, 1000 ikás ökre, és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 lánya is. Hogy miért mondja ezt ilyen pontosan a Biblia? Azért keresétek ki a Jobb első részét, és ott meg leírja, hogy pont a fele volt neki. Mindenből a fele volt, a gyerekei ugyanannyi gyereke született később még. Tehát mindenből a fele volt, és aztán Isten a dupláját visszaadta neki. És azok a gyerekei, akik meghaltak, utána ugyanannyi született még. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy Jobbnak a lányai a legszebbek voltak a környéken. Ők nyerték az akkori szépségversenyeket. Minden férfi őket szerette volna feleségül venni. Isten megáldotta őt jobban, mint ami előtte volt. Nekem olyan sokszor jelentett már áldást az, amikor olvastam ezt az igét, hogy Isten Jobbot jobban megáldotta azután, mint azelőtt. Pedig előtte sem volt rossz szint, tehát nem egy ilyen szerencsétlen ember volt, de utána sokkal jobb lett neki. Vagyis azt mondhatjuk, hogy vannak olyan szenvedések az életben, amelynek nem te vagy az oka alapvetően. Lehet, hogy egy ördögi kísértés, lehet, hogy egy próba, lehet, hogy bármilyen élethelyzet, ami valamilyen módon Isten is benne van, de hogyha te Istenbe kapaszkodsz, és végigmész ezen a szenvedésen, és nem engeded az Isten kezét, Isten ki fog hozni belőle, és tudod, mi lesz? Jobb lesz azután, mint azelőtt. Persze, amikor benne van az ember, akkor úgy nagyon nehéz. Amikor benne van, akkor minden fáj. De Isten igéje azt mondja, hogy jobb lesz azután, mint azelőtt volt. Ha Istennel megyünk végig egy szenvedésen. Azt mondtuk eddig, hogy vannak olyan szenvedések, amelyeknek az okai mi magunk vagyunk. Én okozom magamnak a szenvedést. Vannak olyan szenvedések, amelyeket mások okoznak nekem. És vannak olyan szenvedések, amelyekben teljesen ártatlan vagyok. De hogyha az Istenben bízok, jobb lesz azután, mint azelőtt. És ez nagyon fontos üzenet. Néhány igét szeretnék mutatni, amit a Biblia mond a szenvedésről. Például Jeremiásnak ezt mondja a Biblia, vagy Isten ezt mondja. Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek a szemeid, mert meg lesz szenvedésednek a jutalma. Jeremiásnak az élethelyzete akkor egy olyan helyzet volt, amiben nem az ő bűneiről volt szó, hanem a népnek a bűneiről. És ő szenvedett mások miatt. És azt mondja Isten neki, hogy figyelj, letörlöm a szemedről a könnyet, ne aggódj, lesz még ennél sokkal jobb is. És meg lesz a jutalma annak, amit most te csinálsz. És ez lehet, hogy veled is így van. Hogy most nagyon nehéz, de hogyha az Úrral mész végig nehézségeken, akkor Isten azt mondja, hogy ne sírj, lesz ez még sokkal jobb is. Csak ne engedd el az Istennek a kezét. Pál azt mondja, aki sok mindent átélt, hogy azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Vagyis Pál tovább mutat és azt mondja, hogy az életben vannak nehézségek, vannak szenvedések, de ne felejtsd el, hogy van mennyország, hogy van üdvösség, hogy van Isten országa. És ami ott lesz, hát az úgy összehasonlíthatatlan azzal, most a Földön milyen az egzisztenciánk, hogy éljük az életünket. Hogy ne felejtsük el azt, hogy nem csak a földi síkon kell gondolkodni, hanem van mennyei dicsőség, ahová menni fogunk. Azt is mondja, hogy amilyen bőséggel részesülünk a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges lesz a vigasztalásunk. Ez is egy válasz arra, hogyha nehéz az élet, vagy Krisztussal mész, de mégis annyira szorít minden, és nehézségek vannak. Azt mondja Isten igéje, hogy Krisztusban szenvedsz, nem baj. De a megoldás, Istennek a válasza, Istennek a kárpótlása is ugyanolyan dicsőséges lesz. Ezt is mondja a korintusiaknak. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ezeket fontos tudni, hogy amikor egy ilyen élethelyzetbe kerül valaki, hogy szenvedés, nehézség, és hogy ezt Krisztussal végigcsinálod, akkor ez dicsőséget hoz. Tehát nem bukás, nem a vége mindennek, nem tönkrementünk, hanem örök dicsőséget hoz. Vagy itt a földön, vagy a mennyei dicsőségben, de mindenképpen tapasztalni fogjuk ezt. És Pál apostol, aki egy ilyen kemény ember volt, aki nem félt a szenvedésektől, a munkatársait is arra bátorít, és Timóteusnak azt mondja, hogy kedves Timóteus, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztusnak a jó katonája. Ne aggódj, szenvedni fogunk, nem baj, megyünk tovább. Erre föl lehet készülni, hogy a szenvedés az benne van, de Krisztusra figyelünk. És még két igét szeretnék említeni. Azt mondja, hogy szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely a megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborodjatok föl, úgy, mintha valami meglepő dolog történne. Ezt mondja Péter. Nem meglepő az, hogy balhéznak körülötted az emberek, hogy a társadalomban zűrök vannak, az, hogy az a világ nem tökéletesen működik. Hát itt van a bűn. Hát emiatt egyszer nem is működhet tökéletesen. És ezzel nem meglepődni kell, hanem ezt valahogy kezelni kell. És még egy péteri kijelentés azt mondja, hogy amennyire részesültek a Krisztus szenvedéseiben, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor újongva örülhessetek. Péter ugyanarról beszél, mint Pál. Nem csak a földi síkon kell gondolkodni, hogy most nagyon nehéz, és akkor mi lesz még a következő 10-20-30 évben, hanem mi lesz a mennyei dicsőségbe. Hogy elindul az életünk a születéssel, de nincs vége. És hogyha a mennyei dicsőségbe, ott valami egészen más dimenziók várnak bennünket. Szóval, mire jó a szenvedés? Hadd tegyek föl néhány kérdést, ami nem kell hangosan válaszolni, csak úgy magadba. Amikor nagyon nehéz az élet, és sok szenvedés vesz körül, akkor többet szoktál imádkozni, vagy kevesebbet? amikor egy ilyen nehéz élethelyzetben vagy, akkor jobban figyelsz a Szentlélek kijelentéseire, hogy mit akar Isten, vagy pedig abszolút nem érdekel. Amikor így szorít az élet, vagy egy betegség, vagy egy nehézség, vagy bármi anyagi, vagy fizikai, vagy lelki problémák, sűrűbben nyitod a Bibliát, és keresed az Isten válaszait, vagy pedig ritkábban. Persze tudom, hogy vannak emberek, akik nehézségekben, fájdalmakban megkeményednek is, tehát, hogy Isten tagadókká válnak, de a legtöbb ember, aki Istenben bízott, és jönnek a nehézségek, az még inkább az Istenhez akar bújni, nem? Hányan vagytok itt szülők? Ugye átéltétek már, hogy amikor a gyerekek még kisebbek voltak, és valamitől megijedt a gyerek, az hova rohan? Hát nem a szomszéd nénihez, hanem oda hozzád, mert te vagy az anyukája, meg az apukája. Nem az iskolába rohan, vagy nem tudom, intézményekhez megy segítséget kérni, hanem jön hozzád a szülőhöz, akiben megbízik. És mi is ugyanilyenek vagyunk. Ha tényleg újjászületett emberek vagyunk, és jönnek a nehézségek, akkor hova rohanunk? De nem egy tanfolyamra kell beiratkozni, nem egy intézmény fogja megoldani a helyzetet, nem egy kölcsön fogja megoldani a problémát, hanem az Istenhez rohanunk, és azt mondjuk, Uram, most nagyon nehéz, most nem tudom, mit csináljak, segíts rajtam. És amikor átéljük azt, hogy Isten átölel bennünket, amikor átéled azt, hogy Isten fogja meg a kezedet, amikor átéled azt, hogy Istennek a vigasztalása vagy a bátorítása jön, akkor ez valami mindennél többet érő, valami nagyon nagy dolog, amit soha nem felejtünk el. Szóval szenvedés az van, de a szenvedést valahogy kezelni kell. Amikor szenvedünk, nehéz élethelyzetek jönnek, és talán fontos, hogy erről beszéljünk, mert a gyülekezetünkben csak én, amiről tudok, sok-sok nehézség volt az elmúlt időszakban, hogy embereknek az életében, vagy családoknak az életében. Én, ahogy visszaemlékszek a saját életemre, amikor átéltem nehézségeket, szenvedést, nyomorúságot, akkor tulajdonképpen jobban szembesültem saját magammal. Jobban megismertem magam, hogy ki vagyok én igazán. És ide a szenvedés az nagyon sokszor mutat egy tükröt neked, meg nekem, hogy ki is vagyok én igazán. És sokszor átéltem, hogy vannak olyan helyzetek, amire azt mondtam, hogy ó, hát ezt én simán tudom kezelni. Én ma azon túl vagyok, hogy egy ilyen dolog megrendítsen engem. És belekerültem egy nehéz helyzetbe, és kiderült, hogy hát nem vagyok túl még rajta, mert az Isten nélkül nincs erőm, az Isten nélkül nincs bölcsességem. Az Isten szeretete nélkül csak a harag jön ki belőlem, vagy csak a keserűség jön ki belőlem. Ha nem az Istenbe bízok, akkor nem tudok tovább menni. Nagyon sokszor ezek a szenvedések egy ilyen tükröt mutatnak, hogy ki is vagyok én igazán, vagy te ki vagy igazán. Ugye, van az egyszerű példa, hát ebben a pohárban most nincs semmi, de képzeljétek el, hogy van benne valami. Ha én ezt a poharat itt tartom, és a Zsolt elkezdi mozgatni ezt a poharat, és ki akarja venni a kezemből, próbáld meg. Aha. És elkezdünk veszekedni. Szóval van egy nehézség. Ebből a pohárból mi fog kijönni? Hát ami benne van. Most a levegő, de egyébként ha víz van benne, akkor víz fog kiömleni belőle. Ha más van benne, akkor más fog kiömleni. És tulajdonképpen ezek a nehézségek, amelyeket átélünk, akár lelki, akár fizikai gyötrelmek, problémák, ezek nem más helyzetek, mint amik úgy megráz bennünket az egész. Így azt a stabilitást, amit egyébként már úgy kezelni tudunk, és úgy gondoljuk, hogy elértünk valamilyen szintre, az jó meg lesz rázva, és ami kijön belőled, hát az csak az, ami benned van. Semmi más, hidd el. Ha tele vagy szeretettel, kijön belőle a szeretet. Ha tele vagy keserűséggel, jön egy ilyen kis megrázkódtatás, és kijön belőle az összes keserűség. Ha tele vagy haraggal, jön egy nehézség, és mi jön ki belőled? A haragot ráöntöd a környezetedre. Ami bennünk van, az jön ki belőlünk. Semmi másra nem kell számítani. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy Isten nem élvezi a nehézségeket, amikor lát bennünket, hogy egy-egy nehézségben benne vagyunk. Istennek ez nem okoz örömet, mint ahogy neked se okoz örömet igazán. De hogy az Isten kezében eszköz lehet az, hogy egy-egy nehéz helyzeten keresztül vezet bennünket, és hogyha az Isten kezét fogva megyünk végig, akkor átélhetjük azt, amit Jobb átélt, hogy éltünk egy bizonyos szinten, szellemileg, fizikailag, jön egy ilyen megrázkódtatás, ami úgy tűnik, hogy hú, most levitt bennünket. De amikor Isten megállítja ezt, és tovább visz, akkor jobb lesz azután, mint azelőtt. valami olyan megtapasztaláson mész keresztül, ami az Istennek is dicsőséget hoz, és neked is egy óriási stabilitást hoz az életedbe. Szeretnénk mutatni még egy képet, hogy mire jó a szenvedés. Látok egy vitorlás hajót itt mögöttem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor ilyen hajókkal utaztak a nagy tengereken, vitorlás hajókkal szállították az árukat, meg az embereket is, ezeknek a hajóknak a jelentős részét fából építették, és ezt a hosszú árbocrudakat is fából készítették el. Azt lehet tudni, hogy azokat a árbocrudakat, amelyek tényleg úgy nagyon-nagyon nagy igénybevételt kellett, hogy kibírjanak, azokat úgy készítették el, hogy azok az emberek kimentek az erdőbe, és figyelték azokat az erős fákat, amiket majd kivághatnak, és hát abból egy jó árbocrud lehet. És ahhoz, hogy biztos, hogy erős legyen, és biztos, hogy bírja az igénybevételt, és a tengernek a viharai között ne törjön el, és ne legyen semmi sérülés, ahhoz azt csinálták a favágók, hogy amikor kiszemelték azt a fát, hogy na, ez a fa lesz az, ami egy alkalmas egy árbocrúdra, hogy körbe kivágtak egy csomó fát körülötte. Sokáig ez a fa egyedül volt. És azt figyelték, hogyha jönnek a viharok, jönnek az erős szelek, jön a hurikán, meg monszum, meg nem tudom, mindenféle nehézség, és ha ellenáll a viharoknak és a természeti erőknek, akkor azt mondták, na ez jó fa lesz ahhoz, hogy árbóc legyen belőle. És utána végül is kivágták ezt a fát is, és abból lettek ezek az árbócok, ami utána óriási hajókat tudtak szállítani, és tartották a szelet. Én azt hiszem, hogy néha vagyunk ilyen helyzetben, te is, meg én is, hogy úgy érezzük, hogy itt körülöttem kivágtak mindent. Körbenézek, és semmi. És úgy érzem, hogy minden nehézség, ami adódhat, az mind rám ömlik most. És akkor jönnek mindenféle fájdalmak, nehézségek. De hogyha Istenbe kapaszkodunk, és megtart bennünket Isten, akkor kiderül, hogy kipróbáltak vagyunk. És alkalmasak vagyunk arra, hogy hajók bárbócok legyünk. Hogy az Isten dicsőségére tudjunk élni. Hogy utána még erősebbek tudjunk lenni. Jakab is tanít erről, és azt mondja, hogy a különböző nehézségek, kísértések, megpróbáltatások, mindegy, hogy fordítjuk, ezek tulajdonképpen azért vannak, hogy egy ilyen tesztet hoz az életedbe. Árbócnak való, vagy nem árbócnak való? Ha igen, akkor győzött. Csak a nehézségeket így fogjuk föl, hogy a nehézség nem azért van, hogy tönkre tegyen téged. A nehézség bárhonnan is jön, az ördög bármilyen aljas módon neked támad, de Isten meg tud tartani, és ha az Isten kezét fogod, akkor Isten meg fog tartani téged, és meg fog szállni. És utána jobb lesz, mint előtte volt. Mindezt miért mondtam el? A fölolvasott ige szakaszban tulajdonképpen Pál apostol semmi más nem mond, mint azt, hogy a szenvedés egy valóságos dolog. Az ő életében, a munkatársa életében, a tesszalonikai gyülekezetnek az életében. És tudta azt, hogy a szenvedés az mindig hát vagy pozitív, vagy negatív előjellel végződik. Vannak, akik összeroppannak a szenvedésben, nehézségekben, problémákban, vannak azok, akik erősebbek lesznek. És ő megalapították a tesszalonikai gyülekezetet, hirdetik az evangéliumot, és aztán elmennek onnan. És sokáig nem tudnak semmit arról, hogy mi van Tesszalonikában. És Pálba fölmerül egy kérdés, hogy nem tudom, hogy az a sok nehézség, az a sok próba, ami éri őket, az most megerősíti őket, vagy tönkreteszi őket. Hogy kezelik ezt az egészet? Istenbe kapaszkodnak, vagy elengedik Istent, és aztán összeomlik minden? Amikor ott voltunk, olyan jó volt velük lenni. De még most is olyan jó ez a gyülekezet? Még most is jól működnek a dolgok? És amikor Pál apostol azt hallja Timóteustól, amikor visszajön, hogy Tesszalonikában minden oké. Ott van a gyülekezet, szeretik az Istent, egymást bátorítják, mindegy, hogy van nehézség, mindegy, hogy van üldözés, de egységesek ebben a gyülekezetben az emberek, szeretik Istent és szolgálják Istent, akkor Pál apostol azt mondja, oké. Jó van, minden rendben van. Jött a nehézség, jött a megpróbáltatás, de ezek olyan fák, akik kibírták a nehézségeket, és lesz ebből még valami. Ez egy erős gyülekezet. És azért mondja ezt Pál, és azért van benne Isten igéjében, hogy ne felejtsük el, hogy mi is lehetünk erős emberek, erős asszonyok, férfiak és nők, meg gyerekek, meg bárki, aki az Istenben bízik, hogy a nehézségekben ne tönkre menjünk, ne összeomoljunk, hogy ne a hitünket veszítsük el. Ha jönnek is nehézség, akkor erősebbek legyünk általa. És befejezésül, ami nagyon fontos, ezzel kezdtük a mai napot. Krisztusnak a dicsőítése, az úrvacsora, a Krisztusnak a szenvedése. Krisztus szenvedésének ki volt az oka? Nem Isten, nem ő saját maga, nem a zsidóvallási vezetők, nem Pilátus, hogy rosszul döntött, vagy nem az a felhergelt tömeg, akik kiabálták, hogy feszítsd meg. Nem. Krisztus szenvedésének az egyetlen oka a te és az én bűnöm, semmi más. És Krisztus végigcsinálta ezt az egészet. Ő egy olyan fa volt, amit jöhetett akármilyen szélvész, nem tudott kitörni. Végigcsinálta, végigment a legnehezebb pillanatokban is. És mi történt? Krisztus a mennyei dicsőségből lejön a földre, szenvedett, azt mondja a Biblia, hogy a legmélyebbre jutott, mivel az egész világ bűnét magára vette. Belevitte a halálba, meghalt. És aztán Isten föltámasztja őt, és amikor föltámad, olyan szenvedés történet ez, mint Jónásé. Megy tovább, 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 ott van a mennyei dicsőségben, és ha olvassuk a Bibliát, akkor azt olvassuk Krisztusról, hogy Krisztus uraknak ura és királyoknak királya, hogy minden névnél nagyobb nevet adott neki Isten, hogy minden dicsőségnél nagyobb dicsőség az övé. Vagyis ő vállalta a szenvedést, és aztán egy óriási dicsőség lett belőle. És hogyha te fogod Krisztus kezét, és benne bízol, akkor ugyanezen a folyamaton vezet téged, hogy nem egyre rosszabb lesz, hanem ha vannak is ilyen V-betűk, de folyamatosan Isten föl fog emelni, és meg fog tartani téged. És ebben hinnünk kell, mert ezt mondja a Biblia. Egy kulcs van. Fogod az Isten kezét, vagy elengeded. Istenben bízol, vagy magadba bízol. A legmélyebb ponton ki tudsz mondani őszinte imádságokat, vagy inkább magad akarod megoldani a problémákat. Tudsz az Istenben bízni, vagy nem tudsz az Istenben bízni. Szeretném ezzel befejezni, és szeretném, ha most imádkoznánk, és mivel ez a szenvedés dolog mindenkit érint, mert senki nem élhet olyan életet, hogy ez úgy kimarad az életünkből. Ezért szeretném, ha most őszinték lennénk Isten előtt. És kérlek, hogyha itt vagy, csukd be a szemed, és engedd meg Istennek, hogy szóljon most hozzád. És Isten nem mást mond nekünk, mint azt, hogy ha olyan vagy, mint Jónás, egy másik irányba indultál el, akkor a szenvedés csak azért van, mert engedetlen voltál, és gyere vissza. Ha még nem tértél meg, és félsz átadni az életedet Krisztusnak, sok nehézség, probléma csak azért van, mert azért gyötrődsz, mert meg kellene tenni még egy lépést. És ha azt éled át, hogy szereted az Urat, szolgálod őt, és mégis vannak nehézségek és szenvedések, de fogod a kezét, és nem akarod elengedni, bármilyen nehéz is. És lehet, hogy ezek a nehézségek újra és újra minden reggel ott vannak az életedben. Hogy minden nap újra jelentkezik, akkor is, ha fogod az Isten kezét, akkor ő föl fog emelni. És jobb lesz az után, mint az előtt, ezt mondja a Biblia. Drága mennyi atyám, tudjuk, hogy annyira kiszolgáltatottak vagyunk mi emberek, és találhatunk ki filozófiákat, elméleteket, de egyik sem fogja megoldani a problémáinkat. Ezért jövünk hozzád, Jézus Krisztus, aki a megváltó vagy, aki valóságos megoldást adsz valóságos problémákra. És imádkozom most, Uram, hogy kérlek, hogy hozzá jobb időszakot azoknak az életében, akik talán az elmúlt hetekben, hónapokban szenvedtek, veszteségeket, nyomorúságot éltek át. Imádkozom azért, hogy jöjjön, Uram, a te drága Szent Szellemed, és adjon gyógyulást, helyreállást. Imádkozom azért, Uram, hogy akik veszteséget éltek át, kérlek, adj kárpótlást, Uram, hogy aki benned bízott, az tapasztalja meg, hogy te többet tudsz visszaadni, mint ahogy Jób ezt átélte. És imádkozom, Uram, hogy adj megtéréseket, őszinte szívet, hálaadó szívet, és egy olyan szívet, amit meg tud tölteni a te Szent Szellemet, hogy beléd kapaszkodva tudjunk az életnek a nehézségein túlmenni. Imádkozom, Uram, hogy gyógyíts meg a lelki sebeinket, és aki talán elvesztette a hitét vagy a reménységét, kérünk, Uram, hogy ma délelőtt add vissza ezt, hogy új perspektívával lássuk a holnapot, a jövőt, az emberi kapcsolatainkat, vagy az anyagi dolgainkat, a munkánkat, vagy a tanulást, vagy bármit. Kérünk Jézus Krisztus, hogy segíts nekünk, emeld fel a fejünket, hogy a mennyei dicsőségbe lássunk, hogy a földnek a földi dolgok ne vonják el a figyelmünket a lényegről. Kérlek, hogy áldj meg így bennünket. Imádkozom gyógyulásért, helyreállásért, szabadulásért mindazoknak az életében, akiket te elkészítettél erre. Imádkozom azért, Uram, hogy az ördögnek a munkája ne tudjon célt érni senkinél, hanem győzzél te Jézus Krisztus a hit által, a reménység és az engedelmesség által. És imádkozom azért, Uram, segíts nekünk, hogy tudjunk megbocsájtani másoknak, és tudjunk bocsánatot kérni másoktól, hogy legyen szabad a szívünk arra, hogy neked engedelmeskedjünk. És kérjünk hozzá gyógyulást és helyreállást mindazoknak az életében, akik most erre vágynak. Uram, látod a szívünket, látod, hogy most miért, mit mondunk el neked. Te ismersz bennünket, te ismered a szívünknek a titkait is. Kérünk, hogy a mennyei dicsőségből adj válaszokat, ahogy Jónás is átélte, hogy válaszoltál neki. Hozz, Uram, föl bennünket mélységből, nehézségből, és akarunk neked engedelmeskedni, és akarunk téged dicsőíteni, Uram, mert te jó vagy, és hűséges Isten vagy, és köszönjük ezt neked. Áldott legyen, Uram, a te neved. Ámen.